Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. október 31-én. Brenham testvér 1959. május 10-i prédikációjának fordítása. Isten megbízásából Frank testvér a bevezetése és a befejezéssel. Van egy igaz Ótestamentumban és egy igaz Új Testamentumban. Az Ószövetségben így van írva. Átkozott az, aki az Úr munkáját hanyagul végzi. És ti tudjátok, köszönöm, ti tudjátok az Új Szövetségben szereplő ígét. Pál apostol valóban kimondta az átkot mindazokra, akik nem szeretik az Úr Jézus Krisztust, és aztán természetesen még azokra is, akik egy másik evangéliumot hirdetnek. Aki az Urat szereti, az hirdetni fogja az eredeti evangéliumot, és az Isten szeretetében. Van egy ígevers, amelyre szeretnék röviden rátérni, az 1. Timóteus 1-ből, mégpedig a 16. vers. Majd olvasok a 2. Korintusból, a 4. fejezetből. És végül ma, hosszú-hosszú idő után lefordítok egy prédikációt Brenham testvértől 1959-ből. Egy nagyon-nagyon mélységes prédikáció. Nekem áldásomra volt, és tudom, hogy mindannyiunknak áldására lesz. Ennél fogva valaki talán gyorsan azt gondolhatja, hiszen ez egy nagyon régi prédikáció. Ám amit Ézsaiás próféta írt, az még régebbi. A Timóteushoz írt levél is, a Péter levele is még régebbi. Nem, Isten ígéje soha nem lesz régi. Amennyiben a szellem újjá és élővé teszi, akkor az új és élő minden időben, minden helyen és mindenhol. És ez legyen ma is így közöttünk, és különösen azok számára, akik ma Isten érintésére vágytok, akik Isten gyógyítására vágytok. Amint tudjátok, Brenham testvér egy kifejezetten gyógyítói szolgálattal ellátott evangélista volt, ha ezt a szókifejezést lehet egyáltalán így használni. Senki sem ért el olyan sikereket a betegekért való imádságban, mint ez az ember. És szinte minden prédikációja arra irányult, hogy az emberek megtapasztalják a kegyelmet, megtapasztalják Istent is, a gyógyulásokon és a szabadulásokon keresztül, és így tovább. De hadd olvassuk el még egyszer a 16. verset az 1. Timóteus 1-ből. Csak hogy éppen ezért részesültem irgalmasságban, mert Krisztus Jézus én rajtam, mint az elsőn, meg akarta mutatni az ő hosszú tűrésének teljességét átfogóan, hogy én rajtam példaként megmutassam, milyen emberek juthatnak el jövőben ilyen az örök életre az őben nevetett hitáltal. Mielőtt Pál apostolnak része lett volna ebben a tapasztalatban, és különösen mielőtt ezt a levelet leírta volna, már régóta több ezer ember lett hívő. Péter első prédikációja után már is 3000 ember lett hívő, és később még több ezer csatlakozott hozzájuk. Az Úr ígéje mindenfele terjedt, és sokan hitre jutottak. Pál apostolban, ahogy olvastuk, Isten példát akart adni arra az ő hosszú tűréséről. Isten végignézte, hogyan tombolt ez az ember, hogyan üldözte a keresztényeket, de aztán eljött az az óra, eljött az a nap. Isten hosszú tűrést gyakorolt ugyan, de amikor eljött az óra, kinyilatkoztatta magát ennek az embernek, aki annyira tombolt. Kinyilatkoztatta magát neki, és példaként állította őt mindazok elé, akik jövőbenileg még hitre jutnak, és az örök életre rendeltettek. És ez számomra nagyon fontosnak tűnik. Nem kellene ez alatt a szint alatt élnünk, mert mindaz, ami ez alatt a szint alatt van, nem felel meg annak a példának, amit Isten itt Pál apostol példája által adott nekünk az ő ígéjében. Hadd legyen az egyszerűen egy mély vágy bennünk, hogy azt mondhassuk, Uram, te adtál egy példát. Éppen a János 13-ra vagyok emlékeztetve, ott megmosta az Úr az ő tanítványainak a lábát, és azt mondta, egy példát adtam nektek, hogy azt tegyétek, amit én tettem veletek. Már most, ha itt arról van szó, hogy Isten egy Saulból egy Pált alkotott, és példaként állította elénk, akkor hadd történjen velünk is az, ami ő vele megtörtént. Ha valaki egy bibliai idézetet egy másik ellen akarna kijátszani, amit egyébként egyikünk sem tesz, Pál apostol azonban egy helyen azt mondja, hogy a törvény szerint vethetetlenül élt, és így tovább. Ti ismeritek ezt a helyet. És itt ez áll, hogy egy hitetlen állapotban tette, amit tett. Noha ő nagyon is hívő volt. Ó, igen, Isten ügyért harcol, de ne kérdezzétek tőlem, milyen odaadással minden erejét bevetette abban, csak hogy nem isteni módon, nem Jézus Krisztus módjára, hanem az írástudók és a farizeusok módjára. De Istenért szorgoskodott, mondja egy másik helyen, csak hogy ezt ostobaságból tette. Ez szellemi fejetlenségből történt, majd pedig kinyilatkoztatta magát neki az Úr, mint a világosság, és meg lett mentve, megvilágosodott, és szabad lett. Ez velünk is megtörténhet, talán még mi is szorgoskodtunk mindannyian a magunk módján. A gyülekezeti forgolódásban, amelyben mi is benne voltunk, buzgók voltunk, tettük, amit tettünk, tudtunk, és azt hittük, hogy egy mély szolgálatot teszünk Istennek. Majd eljött az a nap, amikor Istennek tetszett, hogy kinyilatkoztassa bennünk az ő fiát. És amikor elkezdődtek a kinyilatkoztatások, felismertük, hogy mindaz, ami előtte történt, nem is Isten akaratában volt. Isten akarat az ember életében Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával kezdődik el. Amennyiben Isten kinyilatkoztatja magát egy embernek, megmenti őt, és a rossz útról a jó útra tereli, akkor elkezdődik az igazi hívőség, az Istentől érkező szolgálat, és mindaz, amihez tartozik. A 2 Korintus 4-ből szeretném felolvasni a 16. verstől a 18. verseket. 2 Korintus 4:16-tól 18-ig. Ezért nem is csüggedünk el. Nem. Még akkor sem, ha a külső emberünk felmorzsolódik. A belső emberünk azonban napról napra új erőre kap ennél fogva. Mert a szenvedéseink pillanatnyi, enyhén, ránk nehezedő terhe, az, ami egy minden mértéket meghaladóan, túláradó, örökkévaló, teljes mértékű dicsőség súlyát hozza el számunkra. Most következik az indoklás a 18. versben, mert a tekintetünket nem a láthatóra szögeztük, hanem a láthatatlanra. Mert a látható az ideiglenes, a láthatatlan pedig örökké fennáll. És ennél fogva eszünkbe jut az íge, ő a láthatatlanra tekintett, mintha látná azt. Mi is, amennyiben ma este meg akarjuk tapasztalni Istent, el kell fordítani a tekintetünket minden láthatóktól, és a láthatatlanra kell tekintenünk, mintha látnánk azt. Bár abban a kiváltságban lenne részünk ma kegyelemből, ahogy itt meg van írva, hogy a belső emberünk napról napra új életre kerjen. Új erőt nyerjen. Ki szeretne ma megerősödni? Ki szeretne ma áldást kapni? Ki szeretne ma meggyógyulni? Ki szeretne ma megmentve lenni? Ma minden megtörténhet. És én mondom nektek, legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket hittel, és akkor meg fog történni, mert Jézus Krisztus ugyanaz. Tegnap, ma és mindörökké. Nos, ne felejtsük el, amire várunk, az egy minden mértéket meghaladó, túláradó, örökkévaló, teljes mértékű dicsőség súlya. Éppen azért, mert nem a láthatókra, hanem a láthatatlanra szögeztük tekintetünket. A látható időbeli mullandó és csak feltartóztat, a láthatatlan pedig az örök. És üdvös állapotban van az, aki a mullandóságból a szellemben felemeltetik, felvétetik az örökké valóságba. Isten áldjon meg mindannyiunkat, hadd énekeljük, legyen hited, legyen hited. Legyen hited, legyen hited, minden lehetséges, ó, legyen hited. Legyen hited, legyen hited, minden lehetséges, ó, legyen hited. Most jön a fordítás kezdete. A tanítványai felemelték a szemüket, és meglátták a szent várost távoli távolban. És elkezdtek ujongani, és azt mondani, most lesz megalapítva, vagy létesítve a királyság. És ez a bizonyos ember, aki odaérkezett, ő meglátogatta Palesztinát, és azt mondta, az emberek az elmúlt években idejöttek, akár a völgyeken át, akár a hegyeken át, és azt mondták, hogy ott voltak, ahol Jézus is volt akkor. És amikor meglátják a várost, sírni kezdenek. Nyilvánvalóan van valami, amit a tanítványok akkor éreztek, hogy úgy vélték, a királyság létesítve lesz az ő idejükben. Minden bizonnyal azt gondolták, most van az ideje. Nyilván az emberekben ez az érzés, hogy most van az ideje, hogy felépüljön, vagy létesüljön a királyság. Neville testvér, ami kedves és áldott pásztorunk, beszélt nekem egy ébredési összejövetelről, amit itt a kápolnában kellene tartanunk. És ő már is imádkozik érte, és engem is arra kér, hogy megtegyem. Én pedig azt mondtam neki, ez valami áldott dolog lenne. Az ébredésekből nem lehet túl sok. Gyakran téves a hozzáállásunk az ébredéshez. Az ébredés nem azt jelenti, hogy új tagokat toborozzunk össze, hanem azt, hogy életre keltsük azt, ami már megvan. És a következőket szeretném mondani, mert ezt a szívemből mondom. Nekem az az érzésem, hogy ez most más, mint régen volt itt. Az az érzésem, hogy van egy mély szellemi megítélés, ahogy régen volt, hogy biztosak vagytok valamiben, és van egy alapotok. Bizonyosak legyetek rajta, hogy van egy alapotok. És remélem és bízom benne, hogy Isten meg fog áldani benneteket gyülekezetként, és hogy kinyilatkoztathat magát az ő erejében. Látom, hogy az építkezés is előre halad. Ez egyszerűen jó. Előbb vagy utóbb mi, idősebbek, kénytelenek leszünk letenni a fegyvert, átadni a tanítványainknak, és felfele menni. Amint tudjátok, én már átléptem az 50-et, és nem is akarom elhinni. És úgy tűnik, mintha csak nemrég vásároltam volna. És ez azt mutatja, hogy itt nincs maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Azt a várost, amelynek építője Isten. Ott nem lesz ismert a vég. Ma, amikor beszéltem erről a témáról, hisz anyák napja volt, Nem úgy ábrázoltam az anyát, amilyen valójában öreg, ráncos, mankóval járóan, vagy tolószékesen, hanem úgy ábrázoltam az anyát a feltámadásában, visszatérve a fiatal korába, királynőként állva, ragyogóan. Így szeretném látni az édesanyámat magam előtt, nem úgy, ahogy ma látom, öregnek. Erre szeretnék gondolni, azaz arra, ami még jön. És nyilván ti is így érzitek az édesanyátok iránt. Így szeretnétek látni őt kedvesnek, fiatalnak. Ahogy a költő mondta, az élet nem volt könnyű, de ő azért élt, és hát édesanyátok is, hogy valamit tegyen értetek. Isten előkészített egy útat, hogy örökké veletek élhessen. Ennek örülök. Nem tudom, miért jelentettem be, hogy ma este arról fogok beszélni, erről a témáról, kicsoda legyen ez. Nem tudom, hogyan fogom megtenni. Egy órája és 10 perce még el voltam foglalva interjúkkal, és így tovább. És néhány sürgős, szükséghelyzetes bejelentés is érkezett. Szeretném, ha imádkoznátok dr. Szemért. Javul az állapota, és dr. Boldenért, és a feleségéért is, és így tovább. Javul az állapotuk nekik is. És szeretném, ha felvennétek egy új nevet az ima listára, mégpedig Herbert Listet. Ő egy személyes barátom nekem. És amióta ismerem, azt gondolom, hogy egy keresztény. És ma a testvére megkért, hogy imádkozzak az ő lelkének megmentése érdekében. Mike Egan megkért, hogy különösen imádkozzak érte a kórházban. Nem tudtam, hogy ennyire nagyra tartott. Ő nem akarta a saját lelkészét, és megkért, hogy jöjjek el én, és imádkozzak érte. Szeretnék elmenni, meglátogatni őt. Imádkozzatok Harryért. Nos, örülünk, hogy ma este itt láthatom a barátaimat. Wells Evans testvért és a családját. Látok még más látogatókat is, talán nem ismerem mindet. Talán ott látom Elmer Collins testvért és a testvérnőt Phoenix, Arizonából. Nem tűnik úgy, hogy öregedtek volna. És én is otthon érzem magam itt. Nem maradhatok itt. Én is szeretnék az arizonai környéken élni. Majd itt látom Schmidt testvért is. Át lett adva nekem a te kis könyved. Még nem olvastam el, de minden bizonnyal alá fogom írni, miután megtudtam, hogy te írtad. Mert akkor tudom, hogy a Szentíráson alapszik. És még sok másokat is felsorolhatnék. Mindannyiótokat szeretettel üdvözlünk itt a kápolnában, és nagyon örültem a Stricker testvérnő éneklésének. Egyszerűen csodálatosan énekelt. Menonita testvéreim, Isten áldjon meg titeket közöttünk. Igen, mindannyiótokat. Itt van egy testvér Illinois államból. És olyan sokan vagytok, kérlek, ne szomorkodjatok, ha nem szólítalak meg mindannyiótokat név szerint, mindannyiótokat szívesen látlak. Hadd olvassak fel a Szentírásból, a Máté evangéliumának 21. fejezetéből, az első verssel kezdve. Aztán, amikor akkor Jeruzsálemhez közeledtek, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez érkeztek, Jézus elküldött 2 tanítványát, és így utasította őket. Menjetek el az előttetek fekvő faluba, ott ott a kapunál, azonnal megtaláltok egy anyaszamarat és egy csikót vele együtt. Oldjátok el őket, és hozzátok ide nekem. És ha valaki bármit is mondana nektek, úgy ezt a választ adjátok neki. Az Úrnak szüksége van rá, de azonnal visszaküldi. Ez azonban azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava, amely így hangzik. Mondjátok meg Sion leányának, ime a te királyod, jön te hozzád, nyájasan, szamár háton, és pedig egy szamár csikón, a teherhordó állat csikója hátán. Már most, amikor a tanítványok elmentek és teljesítették azt, amit az Úr Jézus parancsolt nekik, oda vezették az aranyszamarat, a csikóját, ráterítették a köpenyeiket, és ő ráült. A nagy számú néptömeg pedig kiterítette a köpenyeit az útra, mások pedig fákról letéptek ágakat, és azokat szórták az útra. És a sokaság, amely előtte menetelt, és azok, akik utánuk követték őt, nagy hangon kiáltottak, Hozsanna a Dávid fiának, magasztalva legyen az, aki az Úr nevében jön. Hozsanna a mennyei magasságban. Aztán, amikor bevonult akkor Jeruzsálembe, az egész város felbojdult, és pedig azt kérdezték, ki legyen ez? És ezzel összefüggésben azt mondja a nagy néptömeg, ez Jézus, a próféta, a galileai, a názáreti. Hadd hajtsuk meg fejünket imádságra. Ó, Uram! Azon tűnődünk, mit mondtunk volna mi, ha azokban a napokban éltünk volna. Mi azonban egy még jelentősebb időben élünk, mert várjuk a te eljöveteledet. És miközben felkészülünk arra, illetve felkészítjük a szívünket, és behozzuk az összes kévéket, amit a gabona mezőről, az aratnivaló mezőről összeszedhetünk közelről és távolról, annak a napnak és időnek az érkezésére várunk, amikor őt látni fogjuk eljönni, fehér lovon ülve, a dicsőség kapujából alászállva, hogy átalakítson minket, ezt a halandó testet egy dicsőséges, feltámadott testé, amelyben nem lesz többé bűn, és a halálnak még jele sem. És meglátjuk őt olyannak, amilyen ő valójában, és élni fogunk, és szeretni őt minden korszakokon át, amelyek jönni fognak. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet és a pásztorát, az elöljárókat, a diakónusokat, mindazokat, akik ide érkeztek, és mindazokat, akik látogatóba jöttek. Ezek ugyanazon nyáj juhai. Talán csak egy másik akolból. Kérünk téged, áld meg őket ma a te jelenléteddel, és táplálj minket, etess minket a te ígéddel, hogy ma este úgy menjünk el innen, hogy elhatároztuk, jobb keresztények legyünk, mint valaha voltunk. Hadd menjünk el innen egy új reménységgel a szívünkben, örömmel, és várjuk a te eljöveteledet. Amennyiben vannak közöttünk olyanok, akik betegek és szenvedők, nem akarunk megfeledkezni rólunk, hogy imádkozzunk értük. Mi ebbe az épületbe érkeztünk, összegyűltünk, hogy imádkozzunk. Itt betegek érkeztek, hadd távozzanak egészségesen inni. Imádkozzunk azokért, akik valahol otthonokban, kórházakban, valahol a szenvedés ágyán fekszenek. Imádkozunk, ó Istenem, hogy a te irgalmas kezed most nyúljon le hozzájuk. Imádkozunk azokért, akik ma este közömbösek, akik még nem ízlelték meg, milyen kedves, barátságos az Úr, akik még nem ismernek téged, és még nem tudják, milyen jelentősége van annak, hogy Istennel szeretett viszonyban legyenek. Ők nem értik meg, miből maradnak ki, miről maradnak le, és mit veszítenek. Ó Istenem, és amennyiben ez egy rádión közvetített összejövetel lenne, ami által meg lennének ragadva, hívd őket magadhoz. Uram, legyen, hogy megragadjon minket, legyen meg az irántad való vonzalmunk, mielőtt bezárul az irgalmasság ajtaja. És azok, akik kívül maradnak, szembe kell nézzenek az ítélettel. Uram, mindezt kérjük az Úr Jézus nevében, és az ő tiszteletére. Amen. Egy olyan nagy tömeg gyűlt össze akkor. Nem volt hely, hogy az emberek még valahol máshol is aludhassanak. Kint aludtak a falak mentén, a padlón, vagy a földön, a földszínén, mert ez volt a páska ünnep. És az emberek érkeztek mindenhonnan a jól ismert világból, hogy mindazok, hogy imádkozzanak abban az időben. Ez volt az idő, amikor a páska bárányt levágták, és ez szimbolizálta a szabadulásukat Egyiptomból, a rabszolgaságból. És minden évben megünnepelték ezt a páska ünnepet. És ez volt az egyik legjelentősebb időszak vagy esemény a zsidó vallásban, mert ez azt jelentette, hogy ez a szabadulásunk napja. Az emberek szívesen visszaemlékeztek erre a szabadulásuk napjára. Ó, bárcsak mindannyian visszatudnánk szállni az időben, abban, amikor fellettünk mi szabadítva, és átélni, mit jelentett ez számunkra. Én még vissza tudok emlékezni arra, hogy a saját tapasztalatomból milyen vágyakozással töltött el a fiatal szívem, vagy egy fiatalember szívét, hogy megtapasztalja Isten. Sőt, még azt is mondtam, Uram, amennyiben tehetném, elmennék, kopognék az ajtódon, hogy beszélgessek veled, hiszen ismeritek az életem történetét. És mivel nem tudtam beszélni vele, levelet akartam írni neki, ugyanis úgy volt, hogy az ő hangját már hallottam. Kora gyermekkoromban, sőt, jártam a vadonban, és ismertem ott egy ösvényt, amelyen mindig elindultam, amikor halászni vagy vadászni mentem, és azt gondoltam magamban, hogy levelet írok Istennek, és pedig így, hűséges Úr Jézus. Aztán azt gondoltam, hogy a levelet egy fához rögzítem, és ha Isten meglátja, gondoltam, akkor válaszolni fog majd nekem. Csak hogy aznap este elfelejthetem ugyan a koromat, elfelejthetem valamikor a nevemet, amennyiben az idő tovább tartana még, de azt az órát soha nem fogom elfelejteni, amikor ő megszabadított engem a bűneimtől. Valami mélyen, belülről történt velem, és ez megtartott engem mindezen sötét órák folyamán. Ez volt a szabadulásom órája. A bűn súlya lerázódott rólam. Attól a pillanattól kezdve egy új ember lettem, egy új teremtmény Krisztus Jézusban. Nos, ezek a zsidók minden évben eljöttek, hogy ott a templomban, és ott a templomban volt bent egy kút, és vették a kenyeret, a keserű fűszer növényeket és a bárányt, és abból a kútból merítettek és ittak. És együtt örvendeztek, mert Isten irgalmasságot tanúsított irántuk. Ez volt tehát a páska bárány időszaka, és nem csak az, hanem egy különleges páska ünnep. Amint tudjátok, amikor néha elmegyünk a gyülekezetbe, és mi mindig szeretünk menni, De néha történik valami különleges. És ez volt az egyik ilyen különleges alkalom. A levegő tele volt elvárással, úgy, ahogy ma is van. Az odaérkező emberek mindegyikének a szeme arra várt, hogy ő bevonuljon most a kapukon. És én azt hiszem, hogy ma nagyon sok minden úgy van, mint akkor volt. Mert azok, akik szeretik őt, vágyakoznak és várják az ő eljövetelét. A levegő tele van várakozással. Hiszen egy olyan korszakban élünk, amikor a Föld olyan lett, amilyennek látjuk, és a tudomány azt mondja nekünk, hogy még 3 perc van éjfélig. És biztosan elolvastátok a történetet a katonáról. Ő azt mondta, amennyiben lesz még egy háború, akkor ez csak 3 percig fog tartani. A régi idők, amikor évekig folyt egy háború, már rég elmúltak. Azt mondják, hogy a következő háború csak 2-3 percig fog tartani. Ha valaki valamikor elfelejti magát, és megnyomja azt a gombot, és elsül a dolog, és hisz vannak érzékelőink, amelyek ezt rögzítenék, és tudjuk honnan, és hogy kellene visszavágni. Nos, ott a Páska ünnepségen tudták, hogy valami különleges fog történni. Azt kérdezték egymástól, vajon mi fog most történni? Így van ez ma is. Mindenki, szinte mindenki tudja, hogy valami fog történni. Mindenki tisztában van vele. Beszélhettek a bűnössel, az üzletemberrel, bárkivel. És valahogy olyan nyugtalanság van a világban, hogy mindegy, hogy egy férfival vagy egy nővel beszéltek, és aki az ő eljövetelére vár, annak az arcán visszatükröződik az ő dicsősége. Ők várják ezt a nagy eseményt. Az egész levegő telve van ezzel. Azzal a várakozással, hogy valami történni fog. A világnak nincs tudomása arról, hogy mi fog történni, de az élő Isten gyülekezete tudja, hogy mi fog történni. Ők tisztában vannak azzal, hogy hamarosan megszólal a trombita, és meglátjuk őt, amint dicsőségéből megérkezik fehér lovon, és a menny seregei követik őt. És a Krisztusban elaludtak feltámadnak, és együtt elragadtatunk, és a levegő égben találkozunk vele. Ez az, amit kutatunk, ezt kívánjuk. És el lett mondva nekünk, hogy azoknak a lelkei, akik előttünk mentek el, az anyák, az apák, és így tovább, ők várnak, és nyugodnak, és kiáltják, mennyi idő még, Uram. A ti anyátok ugyanúgy szeretne látni titeket, ahogy ti szeretnétek látni őt. A szeretteink szeretnének látni bennünket, ahogy mi is szeretnénk látni őket. Ó, minő egy újraegyesülés lesz az, amikor mindannyian újra látjuk a szeretteinket, és meglátjuk őket a feltámadott testükben, a megdicsőt testükben, és ott lehetünk velük a feltámadás után, velük együtt. Ó, milyen jellemmel kellene rendelkezzünk, hogyan kellene átalakulnunk szeretetre és alázatosságra, nem pedig hasztle és basztle, nem pedig nyüsk és oda-vissza rohanás sietség, hiszen az örökké valóság lesz a miénk, amikor ott leszünk az Úrral. Ó, ez az ideges korszak, amelyben élünk, nincs idő semmire. Nem egy nyüsk és forgás, egy oda-vissza, ez egy szörnyű nap. És akkor, miközben ők vártak, hogy valami történjen, tulajdonképpen rossz volt, hogy sokan nem voltak jogosultak arra, hogy lássák őt a Páska ünnepe alatt, jó lehet, tudták, hogy valami történni fog. De mégsem tudták őt meglátni, így lesz az Úr eljövetelekor is. Sok ember nyugtalan ma, tudják, hogy valami történni fog. Csak hogy nem fogják őt meglátni, mert az éjfél csendjében fog eljönni, hogy elvigye ezt a kis gyülekezetet, amely várja őt, remélt és vágyott az ő eljövetelére. Ők lesznek azok, akiket el fog vinni az ő visszajövetelekor. Sokan pompában és fényűző életet élnek, és lelküket a világ dolgaival táplálják. Ők nem tudják, mi történik. Ők majd azután tudják meg, miután a gyülekezet bement a dicsőségbe. Ő úgy fog eljönni, mint a tolvaj éjjel, hogy elvigye őket. Láthatjuk tehát azt, hogy újra visszatérünk oda. Továbbá megállapítjuk azt is, hogy ez a várakozás, amit Isten iránt táplálunk, a Szentírásban is megvan adva. És ő mindig azoknak jelenik meg, akik várják őt. Mindig azoknak, akik látni akarják őt. És biztos vagyok benne, hogy ez az a reménység, amit ma este a szívünkben hordozunk. Úgy 6 hónapja volt, azt hiszem, amikor tanúságot tettem az emberek előtt, és elmondtam mindazt, ami eszembe jutott. És azt mondtam, bármikor visszajöhetne ő. Hogy miért mondtam ezt, nem tudom. Bosworth testvérről beszéltem. Amikor megláttam ezt a szent öregembert, amikor meglátogattam őt, amikor több mint 80 évesen hazaköltözött, a feleségemmel együtt meglátogattuk őt, mielőtt meghalt. Kénytelen voltam valamit mondani. Szeretem, amikor a szentek meghalnak, amikor így mennek haza, felkészült állapotban. És úgy siettem, hogy a gumik is felforrósodtak, és majd megláttuk ezt az öreg pátriárkát ott feküdni, amikor meglátott engem, felemelte a fejét, és a sápadt kezét felém nyújtotta, én pedig átöleltem őt, és azt kiáltottam, apám, apám, Izrael népe és a lovassai. Ő egy megszentelt Isten embere volt. És én azt mondtam, Bosworth testvér, szeretnék valamit kérdezni tőled. Elhiszed-e, hogy egészséges leszel? Nem mondja ő, hiszen beteg sem vagyok. Igen, én megkérdeztem, akkor mi legyen a helyzet veled? Hazamegyek volt a válasz. Ő azt mondta, fáradt vagyok, és elegem van ebből a világból, haza szeretnék menni. És én azt mondtam, felfogod-e, hogy meg fogsz halni? És azt mondja, most én szeretnék tőled kérdezni valamit. Hiszen ő már majdnem 70 éven át végezte a szolgálatát. És azt kérdeztem, mi volt a legcsodálatosabb élményed, a legszebb? Ha még beszélni tudsz, akkor mondd meg nekem. Az életed során melyik tapasztalatod volt a legcsodálatosabb Istennel, amit életed legnagyobb órájának neveznél? Amennyiben életben maradnék, hogy elérjem az ő, a te életkorodat, akkor tudnám, milyen sötét órák voltak az én apám életében. És azt mondta, szeretett testvérem, ez az életem legcsodálatosabb időszaka, és nem emlékszem olyan időre, amely kedvesebb és csodálatosabb lett volna, mint ez. Az arcába néztem, és megkérdeztem, tudod-e egyáltalán, hogy most meghalsz? Ő azt mondja, de hiszen nem azért fekszem itt, hogy meghalljak, hanem azért, hogy lássam, ahogy megnyílik a kapu, és beléphetek a dicsőségbe. Nos, ez az az állapot, amelyben meg kell halni. És amint tudjátok, körülbelül 2 órával a halála előtt, 2 napig kómában volt, majd magához tért. És akkor üdvözölte az embereket, kinyújtotta a kezét, és azt mondta, jó reggelt így és úgy, jó reggelt XY. Sokakat üdvözölt azok közül, akiket az Úrhoz vezetett. Egy egész órán át kezet rázott, és kezet rázott, és azt mondta, annyira örülök, hogy látlak. és az anyjával, az apjával, mindazokkal, testvéreivel, amíg az élet el nem hagyta a testét, és a feje a párnába nem zuhant, és a lelke fel nem ment az Úr Jézushoz. Semmi sem hasonlítható össze ahhoz, hogy neki szolgáljunk, hogy várjuk őt. És amikor ehhez az emberhez szóltam, és elmeséltem neki ezt az élményt, azt mondtam, ó, Uram, nem lenne csodálatos, ha meglátnánk őt? Ó, ha ma eljönne. Ő azt mondja, Branham testvér, ne ijesztgesd az embereket. És én megkérdeztem, hogyan érted ezt? Ő azt mondta, ne mondd az embereknek, hogy a vég közeledik, hogy eljön a világ vége, hogy Krisztus eljön. Ez csak aggodalmat és szükségleteket okoz nekik. Nem mondtam. Azok számára, akik az ő eljövetelét várják, az a legcsodálatosabb hír, hogy Jézus eljön, hogy hazavigye az ő gyülekezetét. Az öregség fiatalsággá változik, öröm tölti el a szenvedés helyét. A halál helyett életet kapunk. A halandóságot felváltja a halhatatlanság. Ó, milyen pillanat lesz az, milyen csodálatos, amikor ő eljön. Mi várjuk őt, kémleljük az ő visszajövetelét. Akkor is várták őt ugyan, és amikor eljött, azt látjuk, megállapítjuk, hogy két csoportra osztott a nép. Az egyik az ő oldalán állt, a másik ellene. Ugyanígy van ez ma is. Így van ez minden alkalommal, amikor eljön. Osztás van a nép között. Az egyik rész az ő pártjánál, a másik ellene. Ez a sátán. És ma, ha belegondolunk, nem látjuk, hogy bármi is megváltozott volna. Az emberek megmaradtak, amilyenek voltak, és a szellem is megmaradt, amilyen volt. Amikor akkor kinéztek a kapun, és meglátták őt a fehér szamárháton bevonulni, elkezdődött az üdvrivalgás, megérkezett a mennyek királya. Az emberek odarohantak, és egész Jeruzsálem lázban égett. Különleges dolog történt, amikor Jézus megérkezik, akkor lázban ég a hely. Az egész város lázban égett, és ezt nem tudták el sem rejteni. És azoknak a napoknak a prédikátorai, nekik valamilyen választ kellett adniuk arra, ami ott történt. Ennek tudatában voltak. Mert a páska ünnepe volt, és azt kérdezkedték, nos, ki is legyen ez? A levegő meg volt telve az Úr Jeruzsálemben való eljövetelének reménységével. A levegő telve volt várakozással, és úgy tűnik, vagy legalábbis úgy látszott, hogy a tanítóknak tudniuk kellett volna, mi történik, mi van folyamatban. A főpapnak tudnia kellett volna, többi papoknak is tudniuk kellett volna. Nos, ezen ma sem változott semmi, mert a Szent Szellem megelőzi az Úr eljövetelét. És úgy, ahogy a Szent Szellem elkezdi a Földön az ébredést terjeszteni mindenfelé, mindenhol nagy jelek és csodák történnek, gyógyulások történtek, proféciák lettek adva. Összefoglalva, az apostoli áldások visszatértek a gyülekezetbe. Ahogy akkor volt, úgy van az most is. Csak hogy a hitetlenek szellem azt kérdezik, ki legyen ez? Néhányan közülük hittek az Úr Jézusban, és azt mondták, ő egy jó ember. Mások csodálkozva rajta, egy jó ember, ugyanígy mondják ma is, mint egy Nápoleonról, és más nagyokról, egy harcosról. Így hasonlítják őt össze valakivel, mint egy George Washingtonnal, egy szavahihető emberrel, csak hogy ő több volt ennél. Megfigyeltétek az írásokat? Ez egy próféta hangoztatták ők, aki Galileából jött. És ma is ugyanezt próbálják mondani, amikor látják az Úr nagy mozgalmát, a visszaszolgáltatást illetően egészséget adjon, elvegye a szenvedést, és látják, hogy Isten hogyan használja a szellemét, hogy megkülönböztesse az emberek gondolatait, és tegye azt, amit tett akkor, amikor itt volt a Földön. És ő megígérte, hogy mi fog történni. Majd a gyülekezetnek és az embereknek fel kellene tenni a kérdést, ki legyen ez. Akkor nem értették meg, mert senki sem tudta felfogni őt, hiszen nem volt semmi iskolázottsága, nem járt szemináriumra, melyik teológiai iskolából jött volna. És pontosan így van ma is. A legtöbb ember, noha megvan a kenet rajtuk, mégis azt kérdezik, melyik teológiai iskolából jött el? Ugyanakkor a jelek és a csodák, a gyógyítások, mind az, ami meg lett ígérve, kísérte a Szent Szellemet, miközben ő a nép között végezte az ő munkáját. Ma is azt kérdezik, melyik iskolából származol? Mihelyt egy városba érkeztek, hogy ébredést tartsatok, az első kérdés, melyik felekezethez tartozol? Péntek délután volt egy interjúm az itteni ír római katolikus pappal, és éppen bemutattak neki, egy előkelő, finom ember, az első kérdése, Mr. Branham, melyik felekezethez tartozol? Én azt mondtam, egyikhez sem tartozom. Majd azt kérdezte, fellettél-e avatva, beiktatva, én azt mondtam, igenis. Ő pedig azt kérdezte, ki avatott fel téged? Én azt mondtam, az Úr Jézus maga tette, ő adta nekem az ő szellemét, és ő rendelte engem arra, hogy hirdessem az evangéliumot. Ő az, aki megbízott engem. Ez az a felhatalmazás, amire szükségünk van. Jézus nem azt mondta az ő tanítványainak, és én nem bírállak benneteket, mindannyian egy bizonyos időben éltetek. Csak hogy ő nem azt mondta, menjetek el, tanuljatok, hogy prédikátorok legyetek. Ő azt mondta, maradjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem lesztek vértezve a magasságból jövő erővel. Ő ezt olyan embereknek mondta, akik nem tudták leírni még a saját nevüket sem. És amikor eljött a Szent Szellem rátok, akkor ti lesztek, vagy legyetek az én tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a Föld végső határáig. Amen. Ez tartalmazza magában a felhatalmazás. Nincs arról beszámolunk, hogy Jézus valaha is iskolába járt volna, vagy diplomát szerzett volna. És mégis úgy van, hogy az ő nevében több szemináriumot és iskolát alapítottak, mint bármely más ügyben itt a Földön. Nincs arról szóló beszámolunk, hogy ő iskolába járt volna. És most hány iskola létezült az ő nevében? Egyetlen más név alatt sem alapítottak ennyi iskolát a menny alatt. Arról sem találunk semmi beszámolót, hogy ő írt volna valaha is egy könyvet, és mégis több könyvek íródtak róla, mint bárki másról. A Biblia a leghíresebb és legelterjedtebb könyv itt a Földön. Csak hogy figyeljetek, az isteni kegyelem meglátogatásának napjában azt kérdezték, ki legyen ez. Isten vesz valami, ami semmi, és csinál belőle valamit. És amikor meglátták őt, hogyan lovagol be, valaki azt mondja, ez egy nagy ember. Még ma is ezt mondják. A teológiai iskoláik azt tanítják, hogy Jézus egy nagy ember ugyan. Nagy ember volt, egy jó ember volt. Sokan azt is mondják, hogy egy próféta volt. Nos, ha ő csak egy próféta lett volna, vagy egy jó ember, akkor ma még mindig a bűneinkben élnénk. Ő több volt, mint egy próféta, több volt, mint egy jó ember. Jó, ugyanis, hogy jó volt. Isten próféta maga volt. Ő több volt ennél. Isten maga volt. Megnyilvánultan a húsban, hogy elvegye a bűnöket. És miközben belépett, belovagolt, sokan azt mondták, ő, ez az a gyógyító. Ó, de hiszen mi láttuk, hogyan nyitotta meg a vakok szemét. Láttuk, hogy a nyomorékok képesek voltak járni. Láttuk, hogy imádkozott, és a láz elhagyta a gyermeket. Csak hogy voltak egyidejűleg olyanok is, akik csak a kenyér és a halak miatt követték őt. Ma is vannak ilyenek. Gyógyulásért jönnek el az eljövetelre, összejövetelre, azért követik őt. Ez olyan számukra, mint egy oázis. Ők eljönnek, és azt mondják, kérlek, imádkozz értem, hogy az Úr Jézus meggyógyítson. És amint kijönnek a kórházból, vagy máshonnan, kimennek a világba, olyanok, mint a kutya, amikor visszatér a hányásához, és a disznó a szennybe. Követik őt, ha valami hasznosat kaphatnak tőle. Csak azért van szükségük őrá, hogy valamit kapjanak tőle. De nem akarnak neki szolgálni. Ez a nép tömeg még ma is létezik, ugyanezzel a jellemvonással. Akkor 10 gyógyultak meg, de csak egy tért vissza, hogy megköszönje neki. A többiek pedig hálátlanul távoztak. És ha az emberek Amerikában, akik Isten ereje által meggyógyultak, a szívüket is Istennek szentelnék, és hozzáfordulnának, akkor olyan ébredés törne ki, hogy az összes bár és mozi csődbe menne, és az összes templomok megtelnének. Látjátok, a színházak vasárnap este üresek lennének, egy ébredés törne ki ebben a nemzetben. Mindazonáltal úgy van, amikor látják ezeket a dolgokat, amelyeket Isten tesz, még mindig azt kérdezik, ki ez az ember, ki ez, aki jön, honnan jött, mi ez az ember, milyen teljhatalma van. Nos, soha nem fogom elfelejteni. Johannesburgban voltam, Dél-Afrikában. Alig 30 perccel azelőtt érkeztem meg, miután 3 nap és 3 éjszaka utaztam, nagyon-nagyon fáradt voltam, és elvittek engem oda, ahol körülbelül 60-70 ezer ember volt összegyűlve. És amikor felmentem az emelvényre, a Szent Szellem elkezdett közreműködni, és láttam, amit megérkezik egy autóbusz, és a név, ami rá volt írva, az volt Durban városa. És láttam, ahogyan emberek jönnek különböző fogyatékosságokkal. Egy látomásban láttam egy fiatal férfit, akinek a lába 6 hüvelykkel rövidebb volt. Aztán a látomás elmúlt, és újra láttam a világosságot. És egyszer csak láttam, ahogy a fénysugár ott lebegett ennek a férfinak a feje felett a gyülekezetben, azt gondoltam magamban, de hiszen ezt az embert éppen ezőleg láttam, és figyeltem őt, ahogy a fénysugár ott lebegett felette, és vártam, míg a tolmács elmondta, amit én már mondtam. És a látomásban láttam, ahogyan a férfi felemelkedik, eldobja a mankóit, és a 6 hüvelykkel rövidebb lába egy pillanat alatt meghosszabbodik. És azt mondtam Mr. A.J. Schumannek, azt mondtam, Mr. Schumann, most gyorsan vedd át a szót, fordíts most nagyon gyorsan. Látom egy látomásban, amint az a fiatal ember, aki ott ül hátul Fehéringben, Durban városából jött el ide, körülbelül 1500 mérföldről innen. Busszal jött el, és titokban kellett eltávozni a hazúról, az apjától és az anyjától, mert nem akarták őt elengedni. Ő azonban hisz az Úr Jézus Krisztusban, az egyik lába 6 hüvelykkel rövidebb, mint a másik. A fiatalember felugrott, és én azt mondtam, fiatalember, az Úr Jézus meggyógyított téged. És egy pillanat alatt a lába 6 hüvelykkel hosszabb lett, és a fiatalembert felhozták nyomban az emelvényre. Orvosok kivizsgálták ott helyben, láttátok a képét is, a fenyképét a könyvben. Csak néhány pillanatig álltam ott, láttam egy zöld autót azután az úton közlekedni, és egy baleset történt. Egy fiatal szőke lány volt a balesetben, és eltört a gerince. És egyszer csak azt mondtam, látok egy zöld autót, letért az útról, fának ütközött, és egy lány eltörte a gerincét, és életveszélyes állapotban van. Csak hogy én sehol sem látom őt itt. És ott álltam, és vártam néhány pillanatig. És azt mondtam, értsétek meg, ne legyetek babonások, ez az Úr Jézus az ő feltámadásának erejében, a Szent Szellem által megnyilvánulva. És újra láttam a látomást. De nem láttam a fiatal nőt. Csak a látomást láttam. Csak hogy a fénysugár előttem lebegett, ahogy a képen látható. És hirtelen leereszkedett, és röviddel az emelvény előtt megállt. És ott láttam a fiatal hölgyet. És azt mondtam, kisasszony, az Úr Jézus meggyógyított téged. Az anyja pedig felkiáltott, ne mondd neki, hogy álljon fel, mert nagyon beteg, ha megmozdul, azonnal meghal. Csak hogy a fiatal hölgy felugrott, pillanatnyilag felkiáltott, sikoltozott és hálát adott Istennek. Az anyja pedig elájult, és a lányának fekvő hordágyára esett le. Figyeljetek, mindenhol vannak kritikusok, még akkor is, amikor az Úr Jézus megnyilvánul. És hirtelen valaki feláll és azt mondja, te amerikai, most mondd meg nekem, kinek a nevében és kinek a teljhatalmával teszed azt, amit teszel, és melyik egyházhoz tartozol. Figyeljetek, mindenhol ugyanaz a helyzet. Ők nem értik ezt meg. Nem tartják szemmel ezeket a fejleményeket. A gyülekezetek nem tartják szemmel az Úr eljövetelét sem, és a Szent Szellemet, aki itt van, hogy tanúskodjon az ő eljöveteléről, hogy a dolgok megtörténjenek. Mindenki a saját útját akarja járni tovább. Így volt ez akkor is. Minden csoportnak megvolt a saját elképzelése. Itt a fordításnak vége. Nos, ez volt az első oldal, ráadásul ez volt ez a kazetta, amit nem is akartam lejátszani. De a kezemben volt, valószínűleg holnapra szántam. Akárhogy is legyen, milyen hálásak vagyunk, hogy Isten ilyen hatalmasan munkálkodott, és hallottuk, hogy az Úr ugyanaz. Én nem hallottam, hogy időközben újra meghalt volna. Ő örökké él, és nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Ó, hogyha hinni tudnál, csodákat látnál, nem lehet másképp. Ahol Jézus Krisztusnak ugyanaz az evangéliuma van hirdetve, mint akkor, és most újra Branham testvér által, ott ugyanazokra a dolgokra számíthatunk. Ugyanazoknak a dolgoknak kell megtörténniük. Az Úr ugyanaz, az ő ígéje, az ő ereje, minden ugyanaz maradt, mint amilyen volt valaha. Nála semmi sem változhat. Képesek vagyunk-e még hinni? Képesek vagyunk-e még hinni, mint hívők? Gyakran úgy van, hogy az újjanon csatlakozottaknak könnyebb hinni. Mi, akik évek óta hallgatjuk Isten ígéjét, néha nehezen tudunk szívünkből hinni. Nos, megmondom nektek, mi a biblikus hit. Nem az, hogy ő meg fogja tenni, hanem, hogy ő már is megtette. Megtörtént, elvégeztetett, ő megváltott engem, ő meggyógyított engem, ő megszabadított engem, ő megmentett engem. Ez a biblikus hit. Csak azt tudja megtapasztalni, aki hiszi, hogy ő már is megtette. Mert a jövőbeli hit az nem segíthet a jelenben senkinek. Hiszen ismeritek a történetet a János 11-ben, amikor Márta azt mondta, tudom, hogy ő fel fog támadni az utolsó napon. Csak hogy az utolsó nap, az még nagyon messze volt. A távoli jövőbe vetett hit abban a pillanatban semmit sem ért. Éppen ellenkezőleg az Úr egyértelműen kimondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog, elhiszed-e ezt? Ő azt mondja, igen, hiszem. És már is megtörtént. Nem az a hit, hogy az Úr valamikor meg fogja tenni, hanem az a hit, hogy ő már is megtette. Ő megsebesítetett a mi vétkeinkért, a büntetés az ő vállára nehezedett, ő rajta volt azért, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Amennyiben valaki természetesen az én drága testvéreim és a testvérnők közül, úgy a 70 év felettiek, a koruknak megfelelően, akik nagyjából 70 évesek, ugye várnak arra, hogy 17-be változzon vissza az életkoruk, akkor én azt mondhatom, erre kénytelenek vagyunk várni, amíg testünk átalakulása bekövetkezik, mert így hangzik az írás ígérete. Csak hogyha arról van szó, hogy javítás legyen téve ezen a testen, akkor Isten ismeri a legjobban a testet, hiszen ő alkotta meg. Ha megkérdeztek egy mechanikust, hogy mi nem működik az autóban, ő ismer az autót kívülről, belülről, és ő szépen meg is tudja javítani. De hiszen az alkotó jelen van itt is, és azt, ami a természetesben nincs rendben, nem működik, ő működőképessé tudja tenni, hiszen ő kiismeri magát ebben, és ezért jövünk hozzá, és mondjuk, Uram, te már is megtetted, mi elhisszük, hadd váljon most nyilvánvalóvá rajtam, rajtunk, hogy ez egy teljes megváltási mű, egy elvégzett mű, amelyben valóban mindaz benne van, amire a szellemnek, a léleknek, a testnek szüksége van. Legyen, hogy eme rövid előterjesztés nyomán mindannyiunkban élő hit költözött volna. Azt is hallottuk F.F. Bosworth áldott hazaköltözéséről, akit én személyesen is ismertem. Egy hitembere, egy ember, aki hatalmasan hagyta magát Isten által felhasználni. Viszont egy olyan ember volt, aki pontosan tudta, amikor meglátta Branham testvér szolgálatát, hogy neki át kell adnia, át kell engedje az emelvényt ennek az embernek. Ez leírhatatlan kegyelem. Amikor egy olyan ember, aki nagy sikereket ért el, még az imádságokban a betegekért is, amikor ez a régi, mélyen hívő ember látta, hogy Isten mit végez Branham testvér szolgálatán keresztül, azt mondta, nos, mostantól én leszek a te rendelkezésedre, veled fogok utazni, gondoskodom a szükségletekről. És talán délután tartok egy bibliaórát. Fontos, hogy ott legyek, ahol Isten munkálkodik. Szép hozzáállás. Ha az összes evangélista ilyen hozzáállással rendelkezett volna, Isten segíthetett volna rajtuk is, és kinyilatkoztathatta volna magát nekik is, és közölhette volna velük is, mi ebben az időben szükséges. Ami a szívemhez szólt, ez az üdvös távozás, hazaköltözés volt. Nem került szükséghelyzetben, nem lett ideges, és eszébe sem jutott, hogy kiabáljon. Ezt kell még elintéznem, azt kell még elintéznem, ezt is meg kell tennem, azt is, hanem egyszerűen boldogan hazament. Aztán a kérdésre válaszolni, mi volt a legszebb napod, a legszebb időt, a legcsodálosabb élményed az elmúlt több mint 70 évben? Mondd, mi volt a legszebb időd? És ő azt mondja, most van a legszebb idő. Most, amikor átmegyek haza, hogy lássam az Urat, aki szeretett engem. Csak arra várok, hogy megnyíljon a kapu, hogy bemehessek. Ez a boldog, az üdvös hazaköltözés. Mindannyiunk számára kívánatos lenne, de valószínűleg nem fogunk mindannyian elaludni, legalábbis én ezt így hiszem. Nyilvánvalóan hiszem, hogy sokan vannak közöttünk, akik nem fognak elaludni máig. Sokan, akik meg fogják élni az Úr eljövetelét. És amennyiben a kritikusok azt mondják, hogy Pál apostol már akkor is ezt írta, akkor azt kell mondanom, ő a mi időnkre utalóan írta, azzal a célkitűzéssel, hogy mi elmondhassuk ezt ma. Amen. Mert amit mondunk, annak már a Bibliában benne kell lennie. Tehát Isten mindenről csodálatos módon gondoskodott. A kritikusok ezt nem így fogják látni, de mi annál világosabban láthatjuk. Minden, ami meg lett írva, a mi érdekünkben íródott meg, és így szívünkből hálát adunk Istennek, az Úrnak, ezért az előterjesztésért is. Legyen, hogy megérintett volna bennünket, mindannyiunkat, hogy a szószoros értelmében leltárt készítsünk, és megvizsgáljuk magunkat, hogy állunk az Úr előtt. Kupfer testvér és én előzőleg röviden beszélgettünk az irodában, és azt mondtuk egymásnak, ha ma hívőként úgy élnénk, ahogy akkor, amikor hívőkké lettünk, egészen másképp nézne ki a helyzet. Értitek, mi legyen ezzel mondva? Mi volt a helyzet velünk, amikor frissen hívőkké lettünk? hogy álltál te, és én, és mindannyian. Vissza még egyszer az első szeretethez, vissza az első cselekedetekhez, vissza azokhoz a napokhoz, amikor nem hagytuk lemenni a napot, amíg a dolgok rendben nem lettek hozva, vissza. És én azt mondom, ennek az időnek el kell jönnie, amennyiben át akarjuk élni a tökéletességre jutást. Senki sem hagyhatja figyelmen kívül, nem, ezt az irányt be kell vennünk. Egy isteni harmónia, és minden, ami ehhez tartozik, kegyelemből nyilvánvalóvá kell válni az ő népe között. És talán azt is elmondhatom, és így lesz, mert másképp nem lehetséges a tökéletességre jutás és az előkészítés. Vissza kell jutni egy szívhez és egy lélekhez, valóban egy szívvel és egy lélekkel az Úr nevében, Isten félelemmel is mindazzal, ami ehhez tartozik, életünkben és a szívünkben, amíg mi is fel tudunk kiáltani, jöv el hamar, Uram Jézus! Mert egészen a végen a szellem és a mennyasszony így kiált, jöv el hamar! Tehát a mennyasszonyban létre kell jön a teljes egyetértés a szellem és az íge között. Én szeretném ezt egyszerűen átélni. Elhatároztam magamnak, hogy részt veszek vegyek ebben az élményben, bármibe is kerüljön, amikor az Úr befejezi az ő munkáját. És mekkora nagy lesz az öröm, amikor azon a napon megállapítjuk, hogy Isten kegyelméből célhoz jutottunk, és méltónak találtattunk arra, hogy elmeneküljünk mindattól, ami a Földön még történni fog, hogy megjelenjük az ember fia előtt, és az Úrnál legyünk. Isten áldjon meg mindannyiunkat.